Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Másodszor is imára gyűltek össze az emberek a vatikáni bazilika előtti téren kedden este Ferenc pápa gyógyulásáért. Az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa Luis Antonio Tagle bíboros vezette a rózsafüzért, a fájdalmas titkokon való emelkedve. Több százan kapcsolódtak be az imádságba, köztük fiatalok, családok, szerzetesek, papok, bíborosok, írta meg a Magyar Kurír. Megújult a mezőnyárádi Boldog Sándor István katolikus általános iskola. Az épületeket az elmúlt években korszerűsítették, pályázat keretében kicserélték a nyílászárókat, teljes épületgépészeti és villamosipari felújítás, valamint akadálymentesítés történt, napelemes rendszer telepítettek, oktatás és sport és kommunikációs eszközökkel bővült az intézmény, kicserélték a tantermek bútorzatát és egy természettudományi szaktantermet is kialakítottak. A felújítás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A munkálatok befejeztével szentmisén adtak hálát a korszerű, minden igényt kielégítő oktatási lehetőségekért. Az iskola 2016-ban került az Egri Főegyház megye fenntartásába. Orbán Viktor miniszterelnök videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen a vezetők az Európai Tanács március 6-ai rendkívüli csúcs találkozóját készítették elő. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és megállapodtak az ukrán területen lévő ásványkincsek közös hasznosításáról. Az egyezmény értelmében Ukrajna létrehoz egy alapot, amelybe az állami tulajdonú nyersanyagok jövőbeli értékesítéséből származó bevételek 50%-át utalja. Donald Trump kijelentette, számára elfogadható lenne az ukrán elnök pénteki látogatása Washingtonban, hogy aláírják a gazdasági partnerségről szóló megállapodást. Az amerikai elnök ismét nem tetszését fejezte ki, amiatt, hogy Európa mintegy 100 milliárd dollárt adott kölcsön formájában, míg az Egyesült Államok 300-350 milliárd dollárnyi összeget és katonai felszerelést küldött minden biztosíték nélkül. Az amerikai elnök arra kényszerítheti Svédországot és Finnországot, hogy kilépjenek a NATO-ból, miközben békemegállapodást köt Oroszországgal Ukrajnáról, közölte a Finn Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kutatója. Jussi Lassila szerint Donald Trump beleegyezhet Oroszország esetleges követelésbe, hogy a NATO térjen vissza az 1997-es határaihoz. Minden eddiginél közelebb van ma az ukrajnai háború lezárása, márpedig a béke nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 2025 az áttörés éve lehessen gazdasági szempontból is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter rámutatott, Magyarország már 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában és árnyékában, szembesül annak a rendkívüli következményeivel, a szankciós inflációval, a gazdasági kihívásokkal, a menekültek ellátásának terheivel. Az áfa visszatérítéshez a nyugdíjasok külön kártyát kapnak majd, amelyet a vásárláskor kell érvényesíteni az eladónál, közölte a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor emlékeztetett, az áfát jó néhány termék esetében korábban csökkentették, azonban ennek tapasztalata az volt, hogy az összeg nagy része inkább a kereskedelmi hálózatokhoz került, és nem azokhoz, akiknek szánták. Ezért most nem csökkentést, hanem visszatérítést vezet be a kormány olyan alapvető élelmiszerek esetében, ahol az áfa még magasabb, mint 5%. A kabinet tervei szerint ez az összeg havonta 10 és 15 ezer forint között lesz, ezt kapják meg a nyugdíjasok visszatérítésként. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai műsorunk tartalmából. A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Éjszaka nyugodtan aludt. Rózsafüzér Tagle bíborossal Ferenc pápáért. Érezze a keresztények közelségét. Lássuk meg Isten jelenlétét a kicsinységben. Közétették Ferenc pápa szerdai katekézisét. Geleger érsek döntő kérdéseket vetett fel az emberi jogi tanács Genfi ülésén.
A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Éjszaka nyugodtan aludt. A keddesti szentszéki közlemény szerint Ferenc pápa klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Szerda reggel jelentés szerint nyugodtan töltötte az éjszakát. Február 26-án szerda reggel 8 órakor a szentszéki sajtóiroda közleményben jelezte, a pápának nyugodt éjszakája volt és pihen. A szentszéki sajtóiroda február 25-én kedd este 8 órakor kiadott közleménye a pápa egészségi állapotáról, aki 12 napja a Gemelli klinikán ápolnak. A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Nem volt akut légzési tünete, és a vérkeringési paraméterek továbbra is stabilak. Este a kétoldali tüdőgyulladásának radiológiai megfigyelése céljából tervezett CT vizsgálaton esett át. A prognózist az orvosok továbbra is fenntartják maguknak. Reggel, miután megáldozott, folytatta a munkáját. Rózsafüzér Tagle bíborossal Ferenc pápáért. Érezze a keresztények közelségét. Kedden este folytatódott a hétfőn megkezdett rózsafüzér ima a Szent Péter Bazilika előterében. Ezúttal Tagle bíboros vezette a közös imát, amelynek végén a Szentlélek segítségét kérte, hogy jöjjön emberi gyengeségünk oltalmára, hogy a hitben állatatosan kitartva, növekedjünk a szeretetben, és járunk együtt egészen a boldog reménység céljáig menően. Február 25-én kedden este 9 órakor ismét ezre imádkozták a rózsafüzért a Szentatya gyógyulásáért a Szent Péter Bazilika előtt, amelyet a Vatikánváros kormányzósága kezdeményezett. Ezúttal a fájdalmas rózsafüzér titkait imádkozták, amit Luis Antonio Tagle, Fülöp-szigeteki bíboros, az evangelizálásért felelős dikasztérium pro prefektusa vezetett. A Szűz Mária egyházanyja kettkép előtt mondott imádságon részt vettek Mauricio Gambetti, Baldassare Reina, Robert Francis Prevost, Giovanni Laiolo, Raymond Leo Burke, José Tolentino de Mendoza, Robert Sarach, Mario Grech, Rolandas Makrickas bíborosok és Rafaella Petrini nővér, a Vatikán Városállam kormányzósága pápai bizottságának elnöke, aki március 1-ével lép hivatalába. Tagle bíboros a rózsafüzér ima lezárásaként így fohászkodott: kérjük az Urat, küldje el Szentelkét, hogy segítsen minket gyengeségünkben, hogy a hitben kitartva növekedjünk a szeretetben, és együtt járjunk az áldott reménység céljához.
Lássuk meg Isten jelenlétét a kicsinységben. Közzétették Ferenc pápa szerdai katekézisét. Noha a szerdai általános pápai audiencia elmaradt, mivel a Szentatyát kórházban kezelik tüdőgyulladással, közzétették katekézisét, amelyet erre az alkalomra készített. A tanítás Jézus gyermekkoráról szól, folytatva a Szent Évi sorozatot, ezúttal Simeon és Anna, a két idős ember példájáról, akik a templomban bemutatott Jézusban meglátták Isten fiát, aki a mi reményünk. Meglátta szemem üdvösségedet. A lélek indítására Simeon elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet. A Jézus gyermekség történetét elbeszélő hetedik katekézisében a pápa a templomi bemutatás misztériumáról elmélkedik. Lukács evangélista leírja, hogy Mária és József engedelmeskedtek az Úr törvényének és az előírásoknak. Bár Izraelben nem volt kötelező bemutatni az újszülöttet a templomban, mégis aki hallgatott az Úr szavára, az fontosnak tartotta ezt a gyakorlatot. Így tett Anna, Sámuel próféta édesanyja is, aki meddő volt. Isten meghallgatta imáját, és neki fia született, akit elvitt a templomba, és örökre az Úrnak ajánlott fel. Jeruzsálemben, a Szent Városban vagyunk tehát, ahol később Jézus egész nyilvános szolgálatát végzi, ahol beteljesíti küldetését. Mária és József nem csak egy család, egy nép, az Istennel való szövetség történetébe ágyazzák be Jézust, hanem gondoskodnak róla, fölnevelik, bevezetik a hit és a vallás gyakorlás légkörébe. Ők maguk is apránként rájönnek, hogy ez a hivatásuk jóval túlnő rajtuk. A templomban, az imádság házában a Szentlélek megszólítja egy idős férfi szívét. Ő Simeon, Isten szent népének tagja, aki felkészült a várakozásra és a reménységre, várja, hogy beteljesedjék Isten ígérete, amelyet Izraelnek tett a próféták által. Simeon megérzi a templomban az Úr felkentjének jelenlétét, meglátja a fényt, és oda megy a gyermekhez, aki értünk született, a béke fejedelméhez. Átöleli a kicsi és védtelen gyermeket, aki a karjában nyugszik, de valójában Simeon lel vigaszra és teljességre azáltal, hogy magához szorítja őt. Hálás szívvel énekli meg örömét, és szavai ma az egyház esti imádságában köszönnek vissza. Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már látták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél, világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek. Simeon öröme azé az emberé, aki megismerte az Urat, és át tudja adni az embereknek az Izrael megváltójával történt találkozás élményét. Ő a hit tanúja, amit ajándékba kapott, és most elmondja a többieknek. A remény tanúja, mely nem csal meg. Isten szeretetének tanúja, mely örömmel és békével tölti meg az ember szívét. Ezzel a lelki vigasszal eltelve, az idős Simeon nem úgy tekint a halálra, mint a végre, hanem mint beteljesedésre, teljességre. Nővéreként várja a halált, ami nem semmisít meg, hanem bevezet az igazi életbe, amit ő már megízlelt, és amiben hisz. Azon a napon nem Simeon az egyetlen, aki meglátja a megtestesült üdvösséget a gyermek Jézusban. Ugyanez történik az idős özvegyasszonnyal, Annával is, aki a templom körüli szolgálatnak és imának szenteli életét. Amikor meglátja a gyermeket, Anna Izrael istenét ünnepli, aki a kisdedben megváltotta népét, és ezt elmondja másoknak, bőkezűen terjesztve a prófétai igét. A megváltás énekével a két idős ember a jubileumot hirdeti az egész népnek és az egész világnak. A jeruzsálemi templomban újra fellobban a szívekben a remény, mert itt lépett be Krisztus, a mi reményünk. Kedves testvérek, kövessük mi is, Simeon és Anna, a remény zarándokainak példáját, akik tiszta tekintetükkel képesek túllátni a látszaton, akik megszimatolják Isten jelenlétét a kicsinségben, akik örömmel fogadják Isten látogatását, és újra fellobbantják a reményt testvéreik szívében, zárul Ferenc pápa szerdai katekézise.
Geleger érsek döntő kérdéseket vetett fel az Emberi Jogi Tanács genfi ülésén. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára felszólalt az Emberi Jogi Tanács 58. rendes ülésén Genfben. Paul Richard Geleger érsek február 25-én kedden mondott beszédet az Emberi Jogi Tanács három különböző ülésén, amelyek a halálbüntetés, a globális adósság igazságos kezelése és a jelenlegi geopolitikai környezetben az emberi jogok előtt álló szélesebb körű kihívások témáival foglalkoztak. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára megismételte a Szentszék határozott álláspontját, miszerint a halálbüntetés elfogadhatatlan, mert támadás a személyi sérthetetlensége és méltósága ellen. Kiemelte azt a tényt, hogy a modern igazságszolgáltatási rendszerek rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyek megvédik a társadalmat anélkül, hogy halálbüntetéshez folyamodnának, ami kizárja a megváltás és a rehabilitáció minden lehetőségét. Geleger érsek idézte Ferenc pápa felhívását a Szent Év kapcsán, amely irgalmas cselekedetekre szólít fel, beleértve a büntetés megváltoztatását is, megerősítve azt a meggyőződést, hogy egyetlen hatóságnak sincs joga más életének kioltására. Nincs olyan adósság, amely lehetővé tenné, hogy bárki, beleértve az államot is, mások életét követelje, jelentette ki a szentszéki képviselő. Geleger érsek a globális adósságról szóló magas szintű ülésen rámutatott a fejlődő nemzetekre nehezedő adósság aránytalan terhére. Kiemelte, hogy a világ lakosságának csak nem fele él olyan országokban, ahol többet költenek adósságszolgálatra, mint olyan alapvető szolgáltatásokra, mint az egészségügy és az oktatás. A legnagyobb szenvedés, amely mind a strukturális kérdésekre, mind a személyes viselkedésre vezethetők vissza, a szegény és eladósodott országok lakosait sújtják, akik nem felelősek ezért a helyzetért, mondta. Megjegyezve, hogy a globális államadósság 2023-ban elérte a 97 billió dollárt, és a fejlődő országoknak kell a legkeményebb következményekkel szembenézniük, Geleger érsek rámutatott, hogy a globális dél országai küzdenek a fenntartható fejlődés finanszírozásáért, miközben törlesztik a külső adósságokat, gyakran polgáraik jólétének rovására. A pápa a Szent Évvel kapcsolatos felhívására utalva, amelyben jelentős adósság elengedésre szólított fel, Geleger érsek hangsúlyozta, hogy a gazdasági igazságosságnak az emberi méltóságot kell előtérbe helyeznie az anyagi haszonnal szemben. Felhívta a figyelmet az ökológiai adósság fogalmára is, ahol a gazdagabb nemzetek méltányos ellentételezés nélkül részesülnek a szegényebb országok környezeti erőforrásaiból, tovább mélyítve ezzel a globális egyenlőtlenségeket. Nem helyes fizetést követelni vagy elvárni, ha egy ország lakossága az alapvető szükségletekhez sem jut hozzá, nyomatékosította a szentszégi képviselő Ferenc pápát idézve. Geleger érsek az Emberi Jogi Tanács magas szintű üléséhez intézett beszédében az élethez való jogot helyezte minden emberi jogi vita középpontjába. Elítélte az emberi méltóságot érintő minden fenyegetést, a halálbüntetéstől kezdve a kiszolgáltatott népesség nem megfelelő támogatásáig, beleértve a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket és a meg nem születetteket. A demográfiai válságra utalva hangsúlyozta az élet, a család és az anyaság megbecsülésének fontosságát. Emlékeztetett a pekingi konferencia közelgő 30. évfordulójára, és kérte, hogy ismerjék el a nők egyedülálló hozzájárulását a társadalomhoz, és biztosítsák, hogy a szakpolitikák támogassák szerepüket a közéletben és a magánéletben egyaránt. Sok szegény ország adósságválságával kapcsolatos kérdések mérlegelésekor figyelembe kell venni a fejlődéshez való jogot, jelentette ki Geleger érsek, igazságosabb nemzetközi pénzügyi rendszer kialakítását sürgetve. A kényszerített kitelepítés kérdésével foglalkozva megerősítette a Szentszék álláspontját, miszerint a migránsokkal és a menekültekkel méltó módon kell bánni, és biztonságos, legális utat kell biztosítani számukra. Ferenc pápát idézte, aki soha nem fárad bele a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogainak és méltóságának védelmezésébe, akiket nem tehernek kell tekinteni, hanem olyan egyéneknek, akiknek önmagukból fakadó méltósága van, és potenciálisan hozzájárulnak a társadalomhoz. Nem lehet őket mozgatható tárgyként kezelni. Méltósággal és erőforrásokkal rendelkeznek, amelyeket felkínálhatnak másoknak, állapította meg a szentszéki képviselő. Geleger érsek beszédét a nemzetközi közösséghez intézett felhívással zárta, hogy munkálkodjanak a rendszer szintű változás érdekében. Sürgette a politikai döntéshozókat, hogy utasítsák el az olyan büntető intézkedéseket, mint a halálbüntetés, keressenek igazságos megoldásokat a globális adósságválságra, és tartsák tiszteletben minden ember méltóságát. A Szentszék továbbra is emlékeztetni fog arra, hogy nem a profit az egyetlen kritérium a gazdaság mérésére. A fő kritérium az emberi személy méltósága, erősítette meg Geleger érsek. Befejezésül a szentszéki képviselő emlékeztette hallgatóságát, hogy a szentévi hagyomány adósság elengedésre szólít fel, hogy megerősítse a szolidaritást és az igazságosságot, amely figyelembe veszi mindenki szükségleteit és hozzájárulását a harmónia és a béke érdekében. Jelenlegi helyzetünk súlyossága azonnali cselekvést követel, figyelmeztetett Geleger érsek a genfi ülésen. Ambiciózus adósságkönnyítést és adósság eltörlést kell kitűzni a fontos célnak. Ebben az értelemben új, emberközpontú, kreatív és méltányosságra, igazságosságra és szolidaritásra épülő nemzetközi pénzügyi felépítményre van szükség. Az ENSZ három pillérének egyike az emberi jogok érvényesítése és tiszteletben tartása. Az ENSZ legfontosabb emberi jogi testülete a 47 tagú emberi jogi tanács. A testület évente 3 alkalommal ülésezik Genfben. Az emberi jogi tanács rendszeresen napirendjére tűzi a legsúlyosabb válságokat, és ennek keretében vizsgálja az adott országban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket. A testület olyan tematikus kérdésekkel is foglalkozik, mint a szólás és gyülekezési, illetve a vallásszabadság, a nők, a gyermekek, a fogyatékossággal élő személyek jogai, a demokrácia és jogállamiság, népirtás megelőzés, rasszizmus, a halálbüntetés alkalmazása, a kisebbségek helyzete, az emberi jogi jogvédők helyzete, valamint a terrorizmussal szembeni fellépés és az emberi jogok kapcsolata. Magyarország az emberi jogi tanács létrejötte óta 2010-ben, a 2009 és 2012-es, valamint a 2017 és 2019-es ciklusban vett részt tagként a tanács munkájában. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival az egyház társadalmi tanításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Február 2-án ünnepeltük Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Mivel ez egy kevésbé ismert keresztény ünnep, ezért megkértem Klaudiát, hogy nézzen utána az ünnep eredetének, jelentésének, annak, hogy mit is ünnepel az egyház ezen a napon.
A mai napon van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, vagyis ezen a napon mutatták be Jézust a jeruzsálemi templomban, ahogyan a hagyomány megkövetelte. A szülők galamb és gerlice fiúkákat áldoztak a templomban, ezzel is felajánlották fiúkat az Úrnak. Mivel a 4. századtól Jézus születését december 25-én kezdték ünnepelni, február 2-ára helyezték át a templomba való bemutatásról szóló ünnepet. Jézus ekkor találkozott az ak Simeonnal és Anna próféta asszonnyal, általuk az emberiséggel, akiket megtestesült. A magyar egyházközösségekben ekkor szokás gyertyát szentelni, innen ered az ünnep megnevezése is. A hagyomány szerint a világ világosságát szimbolizáló gyertyát szentelik meg ezen a napon. A viasz szimbolizálja a gyertyában Krisztus testét, a kanúciá képezi a lelkét. Istenségének ragyogását pedig a gyertya fénye hordozza magában. Amikor évközben jöttek a nagy idők, ahogy a régiek mondták, a szentelt gyertya meggyújtásával elűzték a veszedelmet, a mindent felemésztő villámcsapásokat. A magyar néphagyományban a gyertyának különösen fontos jelentőséget tulajdonítottak. Régen, ha egy gyermek megszületett a családban, a szentelt gyertya születésétől egészen a keresztelés napjáig az újszülött mellett világított. A régiek még tartották azt a szokást is, hogy a keresztelőn kapott gyertya kísérte az embert a különböző ünnepein, például első áldozáskor, bérmálláskor, esküvő napján és végül a temetésen is azok a gyertyák égtek a koporsó mellett. Az ősök még tartották a szokást, hogy a gyermek ágyon túl, amikor a fiatal édesanyja először a templomba ment, gyertyát kellett vinnie a kezében. De a súlyos betegek mellett is szentelt gyertyát égettek, vagy sok esetben a haldokló mellett is reménysugárként ott volt a szentelt gyertya. Miként számos egyházi, illetve népi ünnephez kötnek időjárási megfigyelést és jóslást, úgy ez az ünnep sem maradhat ki a sorból. Úgy tartják a régiek. Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél. A megfigyelésen nyugvó hiedelem szerint, ha ezen a napon a medve előjön barlangjából, s meglátja az árnyékát, még 40 napig visszatér a téli álmához. Ez azt jelenti, hogy még 40 napig fog tartani a hideg, és soká jön a tavasz. De ha borús az idő, hamar tavaszra fordulnak a napok. Február elején a friss zöld fű a virágok illata után vágyik az ember, és a medvére hárítja a terhet, hogy jó hírt hozva lehetőleg legyen a tavasz hírnöke.
Sokáig a nyugati egyházban ez az ünnep Mária tisztulásának az ünnepe volt, ez egy Mária ünnep volt. Erre utal az elnevezése is a Gyertyaszentelő Boldogasszony. 1960 óta azonban a keleti egyházi hagyománnyal összhangban Urunk ünnepeként, az Úr Jézus bemutatásaként tartjuk számon ezt a napot. Ez az a nap, amikor a kis Jézus szülei bemutatják a templomban, Istennek szentelik. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a kis Jézus első hivatalos útja, amikor elhagyja az otthon melegét, biztonságát, mikor a gyermek először találkozik a világgal. Azzal a világgal, amelyhez a küldetése szól, azzal a világgal, amelynek ő hozza el az üdvösséget. A keleti egyházban a találkozás ünnepeként emlékeznek meg erről a napról. Az Ag Simeon egy nagyon fontos dolgot mond ekkora templomban Jézusról. Tulajdonképpen Jézus megváltói programját foglalja össze, nagyon tömören Jézus feladatáról beszél. Eszter, felolvasnád Simeon próféta szavait?
Most bocsásd el, Uram, szolgálat szavait szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden népszint előtt készítettél világosságul pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Simeon úgy beszél Jézusról, mint aki a pogányok számára elhozza a világosságot, Izrael számára pedig a dicsőséget. Keresztényként Jézus minket is bekapcsol, bevon ebbe a megváltói programjába, bevon az életébe, a küldetésébe. A keresztségben mi is részesültünk Jézus prófétai, papi és királyi küldetésében. Emlékeztek, hogy Jézus maga mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ahogyan a kis Jézus kilép a család meghitt melegéből, úgy nekünk is el kell hagynunk a komfortzónánkat, ki kell lépnünk a biztonságosból, a jól ismertből, mert feladatunk bizony a világba szólít minket. Abba a világba, amelyben olykor eluralkodik a bűn, amely sokszor elfordul Istentől, néha úgy éljük meg, hogy tele van hazugsággal, és bizony mi is sebezhetőké válunk ebben a világban. Mégis világítanunk és ragyognunk kell a jó cselekedeteinkkel, hogy felismerje a világ Isten jóságát. Keresztényként hogyan élitek meg Jézus felszólítását? Hogyan tudtok ti a mindennapokban, a bennetek körül ölelő, körülvevő világban világítani?
Én például akkor szoktam világítani, úgy mondom, amikor valami jót teszek, és ettől jól érzem magam, és tényleg úgy érzem, hogy Isten gyermeke vagyok, és tehetek valamit a világért, amitől az jobb lesz. És ezáltal én is jobb leszek.
Én is hasonló képen vagyok, mint Claudia. Én is, amikor valakinek segítek önszántamból, és önzetlenül, akkor tényleg úgy érzem, hogy legalább egy kicsit is úgy teszek, mint Krisztus, hisz ő is ugye segített mindenkinek, nem számított, hogy jó-e vagy rossz, önzetlenül segített nekik.
Nóra, neked volt valami hasonló élményed?
Én is, hogyha tényleg önzetlenül segítek másokon, az nagyon jó érzés. Úgy kivilágítunk belülről.
És milyen érdekes, hogy mondhatok, hogy önzetlenül, hogyha már önérdek van mögötte, akkor talán az egy gyertyaszálunk sem világít olyan szépen, olyan teljesen. A keresztények nem csak mint egyes emberek, személyek, hanem mint közösség, mint egyház is meghívást kapott arra, hogy jelenlétével, életével, működésével világosságul szolgáljon. Hogyan lehet jelen a keresztények közössége az egyház a világban, a társadalomban? Mit tehet az egyház a világért? Mint közösség, hogyan lehet jó cselekedeteivel Isten jele a világban?
Ugye például az egyház ugye az evangélium hirdetése az hát így hozzáfűződik, illetve nagyon sok embert befogad szerintem, ugye idősek otthonát is működtetnek, és szerintem nagyon fontos, hogy így öregeket is segítik.
Ugyebár manapság nagy probléma a környezetszennyezés, és én nagyon jó dolognak gondolom, hogy az egyház is hozzájárul a környezetvédelemhez, és támogatja a világot, amit végül is Isten teremtett meg nekünk.
Nóra?
Hát én ezt a börtönt ragadnám meg, hogy ott is segítenek esetleg a papok, ugye a börtönben lévőknek, és szerintem ez egy nagyon szép dolog.
Ugye milyen jól megragadtátok, hogy az egyház ott van, ahol az emberek bajban vannak. Ugye legyen szó idősekről, akik a társadalom perifériáján vannak, ugyanúgy, ahogy a börtönben lévők, vagy ahogy a Claudia mondta, hogy a környezetvédelem is, a teremtett világ is, amikor veszélyben van, akkor az egyház igyekszik ott is segíteni. Esetleg tapasztaltatok-e közvetlen környezetetekben az egyház elkötelezettségét a világ felé? Az egyház társadalmi szerepvállalásával találkoztatok-e, akár lakóhelyeteken, vagy itt a városban? Vagy esetleg ti magatok valamilyen formában részt vettetek ebben?
Nálunk például az egyház az öregeknek bérel egy ilyen kis buszt, úgymond, és őket így a vasárnapi misékre és az imákra is így esténként szállítják így a templomba.
Ilyet még nem is hallottam. Nóra, nálatok van valami hasonló?
Nálunk az egyház, ugye ahol én lakok, ők a sulit is segítik nagyon sokkal, és van, amikor az atya tartja a hittanórákat.
Claudia?
Otthon nálunk a faluban és a környező településekről egyébben körülbelül kétszer szokott mindig indulni busz Szent Kútra, ahol meghallgatunk egy misét, aztán pedig van lehetőség gyónásra is, tehát hozzá segíti egy adott terület lakosait ahhoz, hogy eljussanak egy zarándok helyre, hogyha ők ezt esetleg nem tehetnék meg önerőből.
Igen, igen, de ugye a mindennapokban is tapasztaljuk azért, gondoljatok be, hogy minden szentmisén például ugye adományokat gyűjtünk, hogy ott van jelen minden szentmisében az egyháznak ez a mások felé irányuló jó szándéka, szolidaritása, vagy tulajdonképpen, ami mi most itt teszünk a rádió stúdióbejában, ez feladatvállalás az egyháztársalmi küldetéséből. Hiszen mi most a rádióban a jó hír hangja vagyunk. Isten jóságáról, a teremtett világ szépségéről, a keresztények felelősségéről és feladatairól beszélünk. Mindez a tevékenység, amit most felsoroltatok, nagyon szépen megmutatja számunkra, hogy az egyház, a keresztények közössége nem közömbös a világ felé. Nem egy zárt közösség, hanem nyitott, párbeszédre kész, mindig megszólít másokat, nem elítél, hanem követve a mester példáját, felemeli az elesettet, gyógyítja a beteget, vigasztalja a kétségbe esettet.
Kész. Mehet. Egy, két, három, négy.
Van úgy, hogy néha én azon kapom magam, fotókat nézegetek. A múlt borít maradt, megsárgult és megfakult régi fényképeket, öreg emlékeket. A híres rendező nem régen megkeresett, azt mondta, számít rám. A rólam szóló filmben a főszerepet nem játszhatja el más. Nem játszhatja el más. Forrad a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is most zajlik a forgatás. Leteszem szépen a fotóalbumomat, az a pár kép keveset ér. Helyette inkább forgatom a mozimat, a főszerep csak az enyém. A happy end mindent megér. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is most zajlik a forgatás. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is most zajlik a forgatás. Főszereplő én lehetek, fura egy helyzet. Mit mondhatnék, ha a rendezőnek egy ilyen srác kellett? A főszereplő én lehetek, néhány srác kellett. Forog a filmen csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás. Forog a filmen csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás.
Ebben a világban próbálunk mi is keresztényként helytállni, próbálunk belehelyezni mások örömeibe, bajaiba, a reményeikbe, a várakozásaikba. Nem vagyunk tökéletesek. Jézus mégis arra szólít bennünket, hogy lámpásként világítson a keresztények közössége a jó cselekedetek által. A keresztények ugyanis azt vallják, hogy küldetésük, feladatunk nem csak az eljövendő üdvösségre szól. Mert az már most elkezdődött. Isten országát nem elég hittel, türelmesen várni, hanem a mindennapokban, a minket körülvevő világban kell Isten erejében felépíteni. Az üdvösség, amelyet az egyház hirdet, a földön kezdődik. Megmenti az egyes személyeket, átalakítja az emberi kapcsolatokat, gyógyítja a közösség sebeit. Ezért a vallás nem csak arra való, hogy felkészítse a lelkeket a mennyországra. Ferenc pápa a következőképpen fogalmazza ezt meg. Minden keresztény arra hivatott, hogy gondot fordítson egy jobb világ felépítésére. Milyen feladatokat kell vállalniuk a keresztényeknek, és hol van szükség rájuk? Ahogy ti is megfogalmaztátok az előbb, az egyházban, a társadalomban, a szociális válsághelyzetekben és a társadalmi konfliktusokban. A pártokban és az egyesületekben. Mert a keresztények azt tudják adni kortársainknak, amit senki más nem ad meg nekik. Tulajdonképpen ez az egyház társadalmi tanításának az alapja. Mit gondoltok, hogy milyen alapelvek mentén fogalmazza meg az egyház a társadalmi tanítását? Milyen értékeken, gondolatokon nyugszik az egyház elképzelése az emberi közösség feladatairól, lehetőségeiről?
Szerintem a legfőbb alapelv, amin tényleg az egész megy, az a szeretet. És az valójában nagyobb mindennél. De a szeretet mellett a kölcsönösség, az igazságosság is ott van, amik a szeretet mellett is nagyon fontosak.
Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a tisztelet, és hogy testvérként tekintsünk egymásra, tehát mindenki úgymond egyenlő legyen, hiszen Isten előtt is egyenlőek vagyunk. És a testvériségből adódóan az is nagyon fontos, hogy segítsük egymást.
Szerintem nagyon fontos még az együttműködés, mert szerintem sokkal könnyebb egy adott helyzetben adott emberekkel például együttműködően élni és lenni egy közösségben, mintha veszekedés és viták lennének.
Igen, mindez, amit nagyon helyesen felsoroltatok, mindezt a sok értéket, gondolatot az egyház négy fő alapelv köré rendezi, ezek pedig a közjó, a személyesség, a szolidaritás és a szubszidiaritás. Ahelyett, hogy most részletekben menően elemeznénk a négy alapelvet, egy szemléletes példával érzékeltetném, hogy ez a négy alapelv hogyan hat egymásra, és hogy valósul ez meg a társadalomban, mint egy valóság. A családról azt mondjuk, hogy ez egy értékes társadalmi realitás, de azt is mondjuk róla, hogy ugyanakkor egy olyan valami, ami védelemre szorul. Azt is mondjuk, hogy az ember a családban tudja kibontakoztatni talán a leginkább a személyi méltóságát. A család már önmagában is a gyakorlatban megélt szolidaritás. A családnak azonban azon túl, hogy biztosítják és hogy igyekeznek egymás számára ezt a boldogságot fenntartani, biztosítani, ugye egymás felé szolidárisak, azon túl a társadalomnak, vagyis pontosabban a családnak nagyon sok esetben szüksége van mások szolidaritására is. Mert külső támogatás nélkül nem tudja teljesíteni nélkülözhetetlen hozzájárulását a közjóhoz. Ugye a család például hogy vesz részt a közjóban? Mondjuk úgy, hogy egy kicsike gyerekeket ugye otthon növekednek. Ugye nem az állam feladata az, hogy a kis csecsemőket ellássa, nevelgesse, hanem ez a családban történik ez a dolog. De tudjuk, hogy ez a családunknak azért bizony támogatásra van szüksége. Például ugye pótolni kell a nő kieső fizetését. Az állami hatóságunknak azonban, amikor a család segítéséről beszélek, akkor nem szabad elvenniük tőle azt, amit a család magától is meg tud tenni. Például ez a nevelés. Az egyház négy társadalmi alapelve mellett léteznek más társadalomszervező alapelvek is. Biztos ti is tanultatok már róla, meg hallottatok. Ugye az iskolában tanultunk a felvilágosodás eszmeiségéről, mely aztán az európai politikai társadalmi gondolkodás meghatározójává vált, és a francia forradalom ismert hármas jelszavval foglalja ezt össze. Emlékeztek erre a hármas jelszóra? Mi volt ez?
A szabadság, egyenlőség, testvériség.
Pontosan, igen. Ezek nagyon ismert értékek. Hogyan tudnátok ti értelmezni a szabadság, egyenlőség és a testvériség eszméjének a társadalomban való megvalósulását? Van ennek társadalmi realitása? Milyen szabadságról beszélhetünk egy közösségben? Hogy értsük az egyenlőséget?
Szerintem mostanában kicsit kevesebb a realitása ennek a, például az egyenlőségnek a eszméjének. Ugyanis mostanában sok ember gondolja magát felsőbbrendűnek, és úgy gondolják, hogy nagyobb hatalmuk van, mint egyes embereknek, és ezáltal egy kicsit ez megborul, ez az egyenlőség. Illetve a szabadságot én úgy értelmezném így a társadalomban, hogy mondjuk egy közösségen belül, hogy mindnyájunknak megvan a gondolatainak és a véleményünknek a szabadsága, illetve a testvériség, hogy tényleg úgy bánjunk egymással, mint a testvérek, hogy jók legyünk egymáshoz, megértsük egymást, segítsük egymást.
Nóra, van ezzel kapcsolatban valami meglátásod? Ez izgalmas nekem, téma, nem?
Nekem a testvériséghez van az, hogy én mindig is úgy voltam, hogy azt teszem másokkal, amit szeretném, hogy ők is tegyenek velem.
Claudia, neked eszedbe jutott ezzel kapcsolatban valami?
Nyilván vannak a társadalomban korlátok és keretek, de meg kell adni az embereknek a lehetőséget, hogy ők szabadon gondolkodhassanak és szabadon alkothassanak, formálhassanak véleményt. És ezáltal marad némi szabadságuk is.
No, nagyon szépen összefoglaltátok a saját szavaitokkal, hogy mit gondoltok a francia forradalom jelszavairól, hogy látjátok ezt a mindennapokban. Eredetileg a szabadságot azt abban az értelemben használták, miszerint a szabadság lényege, hogy azt tehetjük, ami nem árt mások jogainak. Az egyenlőségen elsősorban a törvény előtti egyenlőséget értették, és érdekes, hogy azt is hozzátették, hogy a társadalmi különbségek csak is a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak. Tehát, hogy azért itt sem egy vagyoni egyenlőségről, a javak egyenlő elosztásáról beszéltek, hanem inkább szűkebb értelemben a jogok, a törvény előtti egyenlőségről. A testvériség pedig azt jelenti, amit a Nóra is itt megfogalmazott nekünk, hogy ne tégy olyat mással, amit nem akarsz, hogy más tegyen veled, és hogy tégy mindig jót másokkal, úgy, ahogy azt magadnak is szeretnéd. A francia forradalom szép jelszavainak abszolutizálása azonban nem hozta meg a várt társadalmi békét. Hogyan tud az egyház társadalmi tanítása egyensúlyt teremteni az egyén és a közösség javai és érdekei között? Ugye érezzük, hogy a szabadság és az egyenlőség az valahogy itt soha nem fog megvalósulni, mert ahol szabadság van, ott nyilván nem lesz egyenlőség. Ahol meg egyenlőség van, gondoljatok ugye az elmúlt, hát most már nem mondom, hogy 50 év, de hogy a kommunizmus évtizedeire, ugye amikor egy valamiféle társadalmi egyenlőséget próbáltak megvalósítani, hogy valójában a társadalmi egyenlőség sem valósult meg, de a szabadság, az ember személyes szabadsága, méltósága, az pedig nagyon-nagyon súlyosan sérült. No, az egyház mégis kísérletet tesz arra, hogy ezeket az értékeket valahogy összerendezze. A keresztény társadalmi tanítás négy alapelve, ez a közjó, ugye, ahogy mondtuk, a személyesség, vagyis hát a személy méltósága, a szolidaritás és a szubszidiaritás kölcsönhatásban vannak egymással. közjó megvalósulásának feltétele mindig a személy méltósága. A személyek és a közösségek egymás felé megnyilvánuló kölcsönös szolidaritása és a szubszidiaritás elve, amely nem engedi a bajba került szemét vagy közösséget magára hagyni, de ugyanakkor megakadályozza, hogy az állam vagy egyéb az egyén vagy a közösség felett álló szervek nem indokolt mértékben avatkozzanak be, és ezzel végsősorban megakadályozzák azt, hogy egy totalitárius rendszer épüljön ki. Talán sikerült kicsit közelebb kerülnünk, és jobban megértenünk az egyház társadalmi tanítását, és végsősorban magát Jézust, aki az egyház előtt járva mutatja meg számunkra a keresztények társadalmi feladatait és szerepvállalását. Tudnátok Jézus életéből példákat mondani, amelyek megmutatják számunkra Jézus társadalmi szerepvállalását, elkötelezettségét az emberek felé? Amikor Jézus a közjóért cselekszik, amikor Jézus szolidáris, amikor úgy avatkozik be, hogy éppen a legszükségesebb mértékben, hát amikor gyógyít, nem? Az mindig ilyen cselekedet. Amikor tanít, nyilván akkor is. Ugye? Vagy gondoljatok rá, amikor valóban egy közösségnek a javáról gondoskodik, még fizikai értelemben is emlékeztek a csodálatos kenyérszaporításra. Na hát ez egy ilyen történet, ugye? Amikor jól lakatja ott a megszorult népeket. Vagy egy hasonló történet, például amikor én ebbe azt látom, hogy itt a szubszidiaritás elve is megvalósul. Amikor a kánai mennyegzőn, ugye a lakodalomban megszorulnak, hogy elfogy a bor. És akkor Jézus ugye maga is gondolkodik, hogy be kell avatkoznia, nem kell beavatkoznia, végülis a szűzanya szól neki, hogy Jézus hát segítsél. Ugye, tehát nem tolja feljebb, nem keres más megoldást, hanem ott helyben, ami megoldható, ott megoldja. No, végezetül Harry Böll német irodalmi Nobel-díjas gondolataival búcsúzunk. Az ő gondolatai rávilágítanak arra, hogy a keresztényeknek valóban a világ világosságának kell lenniük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Még a legrosszabb keresztény világot is többre becsülném a legjobb pogány világnál, mert a keresztény világban van hely azok számára, akiknek egyetlen pogány világ sem adott helyet, a nyomorékoknak és a betegeknek, az öregeknek és a gyöngéknek, sőt, szeretetet ad azoknak is, akiket a pogány és istentelen világ hasznabeltetlennek tartott és tart. Hiszek Krisztusban, és hiszem, hogy a Föld 800 millió kereszténye meg tudja változtatni a Föld arculatát. Kortársaimnak pedig azt ajánlom, gondolkodjanak el, és próbálják elképzelni, milyen lenne az a világ, amelyikben nem lett volna Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Beszélőkönyvek című műsorunkat, melyben ma két novellát hallanak Szacsvai László színművész előadásában. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő. Elsőként Eger és térsége elmúlt időszakáról besz, majd Eger polgármestere Wagner Ákos ismerteti a költségvetés tervezésének helyzetét. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Szent II. János Pál pápa életéről, pápasságának kezdeti éveiről, Budapéter atya teológiai tanárról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz: hozzátok szólok, akik hallgattok engem. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok átkozóitokat, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Olvasom a Lukács evangéliumban. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Krisztus már nem tehet semmit, keze lába keresztre van szögezve. Beszélni azonban még tud, bár kínosan, akadozva, de közelséget szomjazó lelkéből. E szavakban teljes megbocsátás, nagy odahajlás van minden léthez. Még egy végső mentséget talál mindenki számára. Komolyan kell vennünk ezt a szót. Egy embert sem szabad elítélnünk. Mindenek előtt azokat nem, akik fennen hirdetik, hogy nagyon jól tudják, mit cselekszenek. Mindannyian gyermekek vagyunk még, nem ismerjük ki magunkat a fölbecsülhetetlen értékeket rejtő világban. Egy embert sem szabad elítélnünk örök lényegében. Mindig mentegetnünk kell. Keres mentséget a többiek számára, ha kell, kétségbe esetten keres, s ha semmit sem találsz többé, akkor meg mondd Krisztus szavát, hisz nem tudják, mit cselekszenek. Örök ige, Isten egyszülött fia, taníts meg bennünket igazi megbocsátásra és nagy lelkűségre üldözőink iránt. Adjunk számolgatás nélkül, nem törődve a másoktól kapott sebekkel, áldozzuk fel magunkat, más jutalmat nem várva, csak azt a tudatot, hogy legszentebb akaratodat teljesítettük.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,